Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hulláma.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1993. július 4-én sugárzott műsorát. Varga Imre költővel, rang nélküli életvédővel és természetgyógyásszal Csaplár Vilmos beszélget.
Mi az, hogy rang nélküli, Imre? Kezdjük mindjárt bemutatással.
Igen. A belső ember az mindig rang nélküli. A belső embernek nincs rangja, és valahogy ami külsőleg megjelenik bennünk, akármilyen foglalkozás, az úgy hiteles, ha átlelkesíti a belső embernek a jelenléte. Tehát papírom nincs róla, de nagyon bensőségesen belülről veszek részt, és szeretnék részt venni abban, amit csinálok. Most ez a szeretnék, ez céltudatosságot is jelent, az, hogy tudom, hogy egy folyamatban élek, és szóval nem rangot akarok szerezni az előrejutásommal.
Mi az, hogy belső ember?
Hát a belső ember, ahogy mondtam, az megjelenik a külsőben, és a belső ember, aki mindegyikünkben ott van. A belső ember az tulajdonképpen közös bennünk. Benned a kérdezőben, és bennem a válaszolóban. Úgy, mint a folyó, most úgy vagyunk, ahogy a folyó két partján lennénk, te képviseled az egyik partot, én a másik partot, de minden kettőnkre szükség van ahhoz, hogy egyáltalán kérdések és válaszok legyenek.
Én régóta ismerlek téged. Legalább 20 éve. Vagy majdnem 20 éve. Pár évvel ezelőtt még csak úgy mutattalak volna be egy ilyen beszélgetésbe, hogy költő. Hát mondjuk az, hogy csak, az nem biztos, hogy helyes kifejezés, mert az se kevés. Viszont az, ami ezután a bemutatásodhoz hozzá kívánkozott, az egy 6-7 éves fejlemény. Te Csehszlovákiában éltél, csehszlovákiai magyar költőként ismertelek meg, és aztán a 80-as évek elején áttelepültél Magyarországra. Pár évig látszólag ugyanúgy éltél, mint ott, ami azt jelentette, hogy a jó költő szokás szerint ettél, ittál, cigarettáztál, éjszakáztál, és verseket írtál. És egyszer csak történt valami. Mintha meguntad volna ezt a jelent és a múltadat, azt a múltat, amit ott hagytál Csehszlovákiába, és ami valahogy nem akart véget érni az új országban, Magyarországon sem, holott nyilván azért költöztél át, mert vártál valami változást. Ezt a múltat, ezt a jelent meguntad, és egyszer csak szembefordulva ezzel a jelennel valami más jövő felé akartad kormányozni magad. Mi történt veled? És mi lett ennek a következménye?
Az történt, aminek most két közelítését mondom el, a Dante-féle sötét erdő, ahová mindenki eljut 30 és 40 között, és erről a pszichológia is tud, életközépi fordulat néven jegyzik. Most ez az életközépi fordulat az emberben azt jelenti, hogy ami képességeket elhanyagolt az első életfélben, azt a második életfélben ki kell teljesítenie. Ezek ránk kopognak, ezek az elhanyagolt képességek, ha nem halljuk meg a kopogást, akkor ránk dörömbölnek, és ránk törik az ajtót. Most, hát én ezt az ajtót dörömbölést hallottam, kopogásra nem voltam figyelmes, és ez egy belső késztetés volt, hogy változtassak valamit, és Azt hiszem, hogy a gyerekkori hajlamaim, a sors és sok minden hozzájárul ahhoz, hogy ez a változás ez létrejött. És hát ehhez jött aztán a többi, amikor megéreztem a változásnak a szükségét, akkor kezdtem, hogy is mondjam, céltudatosabban foglalkozni ezzel a sötét erdőből való kijutással.
Várjunk csak, azt mondod, hogy változás, dörömbölés. Hát nem volt elég nagy változás az, hogy a csehszlovákiai kisebbségi sorsból, ahol egyébként egy sikeres költő volt, a nemzedéked egyik kiemelkedő személye voltál, nagyobb példányszámba jelentek meg Csehszlovákiában a verseid a 700 ezer magyar olvasónak, mint a 10 milliónak itt. Tehát mégiscsak valamilyen változást akartál, ez a változás elég nagy. Akkor, hogyha az ember az egyik országból a másikba költözik, ráadásul ott hagyja két gyerekét, milyen más változás és milyen más dörömbölést hallottál, ami ennél nagyobb változást akart? Miből származott ez, és hogy jelentkezett ez mondjuk a te mindennapjaidban, azon a napon, amikor a változás egyszer csak beindult?
Megpróbálok rá válaszolni. Az átjövettel az külsőségekben rengeteg változást jelentett, de valahogy az elképzelésem arról, hogy mit jelent majd Magyarország, az egy kicsit más volt, mint ahogy az eljövetelem vagy átköltözésem után ezt megéltem. Tehát kiderült, hogy itt akkor nem változik meg az életem, ha én nem változok meg. Nyilvánvaló, hogy itt sok minden jó is történt, lakáshoz jutottam, míg Pozsonyban albérletben éltem, de ez jelentett néha megpróbáltatásokat is. Egy kicsit magányosabb lettem, és szembe kellett azzal is néznem, hogy a rangomat azt nem hozom át. Illetve volt egy időszak, amikor keresték mindenféle csoportok, személyek a barátságomat, vagy a szavaimat. Na most lemérték azt, hogy én társuk lehetek-e. És hát amikor látták, hogy nem tartozom közéjük, úgymond teljes szívvel élek, akkor úgy óvatosabbá váltak, és esetleg el is pártoltak tőlem. És hát ekkor fordultam a természetgyógyászat felé. Ha az irodalom nem, akkor jöjjön a gyógyításnak egy más formája, egy közvetlenebb.
De az emberek általában arra kíváncsiak, hogy kezdődik. Ugye a külső szemmel azt lehetett látni, hogy abba hagysz bizonyos úgynevezett káros szenvedélyeket. Abba hagytad a cigarettázást, az alkoholfogyasztást, aztán a húsevést. Ha most hogyan ment ez? Nem tudom, most jó sorrendet mondtam el, lehet, hogy nem ebben a sorrendben volt. Majd igazíts ki. De az elsőt, amikor abba hagytad, ezek közül az említett dolgok közül, akkor mi történt azon a napon? Mert ugye mindenkinek az a legnagyobb problémája, hogy jó, szeretne ő erről meg arról leszokni, de hogy kezdj el? Milyen belső meggyőződés, és milyen külső körülmény, és milyen gyakorlati teendő kell ahhoz? Hogyan kezdted ezt el? Honnan volt erőd ezeket mind abba hagyni? És hogyan csináltad?
Hát ez inkább gyöngesség volt, ami visszanézve erőnek tűnik. Hát az történt, hogy Jugoszláviában éltem, alig, hogy megkaptam a magyar állampolgárságot, 3 évig voltam ugye hontalan előtte, és megkapván a magyar állampolgárságot egy korábbi ösztöndíjam érvényessé vált, és fél évet töltöttem Újvidéken. Most Újvidéken ott hát ugye erősen bele merültem egy tékozó dolbézó életbe, mert jóformán más nem tudtam csinálni. Áldatlan körülmények között éltünk, egy kollégiumban zajos volt, és hát a nyelvleckék se sikerültek, ami miatt átmentem. Tehát ott bohém módra éltem, és ahogy visszajöttem fél év után Budapestre, itt ráébredtem arra, hogy hát tulajdonképpen én úgy élek, mint Budapesten, mintha kisebbségbe élnék. Hát miért élek én pozsonyiként Budapesten? Miért szolgáltatom ki magam egy olyan közegnek, ami nincs köröttem. Szóval miért csalom magamhoz a veszélyeket? Most ezt azért mondom, mert ez szinte ilyen meseszerűen történt, hogy visszajöttem Újvidékről, és másnap, harmadnap elfogyott a cigarettám, és aztán már nem vettem. Ez nagyon gyorsan ment. Aztán hát előtte is próbálkoztam én az ivásról való leszokással. Ez is ment, és anyám szerint már egészen karonülőként is volt valamiféle ellenszenvem a húsevéssel szembe, és hát visszatértem egy természetesebb formához. Na most itt azért nagyon fontos, hogy milyen belső jelzések voltak. Az álmaim jelezték azt, hogy figyeljek oda magamra, és amiket, szóval nem tudta, alvás problémáim voltak, és általában hát rémálmokat láttam éjszakánként. Na most ez fölriasztotta az álmaimból, és nem tudtam visszaaludni. Na most a visszaalvás érdekében lejegyeztem az álmaimat, és vagy akkor, vagy pedig reggel megpróbáltam fölfejteni beleéléssel, hogy mit üzen tulajdonképpen az a világ, ami ott van mélyen, azonos velünk, és azért mégiscsak van valamiféle távolság a nappali élet és az éjszakai, mármint az álmok világa között. És hát az álmok üzenetéből sok mindent megértettem, ezek nem fogalmi értések voltak, hanem inkább belső intuitív lökések arra, hogy menjek előrefelé tartsak, és hát ez segített, ez erőt adott, ha egyáltalán ezt erőnek lehet nevezni. De én még egyszer inkább azt a kifejezést használnám, hogy a gyöngeségem tudatosítása vált bennem erővé. A gyöngeségeim tudatosítása, és ezt nagyon jó útnak érzem arra, hogy ahány gyöngeségem van, azt mind erővé változtatom, van belőle, van tartalékom, úgy érzem.
Na most ezeket abba hagytad. Milyen változást okozott ez benned? Mit tapasztaltál? Hogy erővé vált ez a gyöngeség, vagyis ezekről az említett dolgokról leszoktál, abba hagytad, más ember lettél? Milyen ember lettél?
Hát igen, a kérdés az nehéz, illetve a kérdés az elhangzott, a válasz lesz nehéz. Más is lettem, meg nem is. Igazából hát eltűnt pár réteg akadály köztem meg a világ között, a többiek között, de újabb rétegeket vettem észre, amik hát szintén akadályt jelentenek. Na most itt tulajdonképpen a szemléletem változott meg, és ezen dolgozom most is, hogy a világ és a köztem lévő kapcsolat hát minőségén változtatni. És ha ez változást jelent, akkor úgy érzem, hogy hát sikerült. De valamiféle tágasságérzéssel jár ez egy belső szabadsággal, növekedéssel, széttárulással, osztódással, ha le lehet fordítani ezeket a nem fogalmi érzéseket a fogalmi nyelvre.
Te odáig eljutottál, tudom rólad, hogy rendszeresen tartasz böjtöket, vagy ahogy te nevezed, null diétákat. Ami azt jelenti, hogy most már olyan saját csúcsot állítottál be pár hónappal ezelőtt, hogy 25 napig csak vizet ittál, nem ettél. Ezek a szervezetnek és a tudatnak óriási változásait hozhatják magával. Másrészt tudom rólad, hogy a keleti filozófiák felé, ezeknek a tanulmányozása felé, a buddhizmus felé mentél el, az érdeklődésed eléggé ebbe az irányban tolódott el. Azt is tudom, ami szintén ezen az úton gyakori, hogy jóga is rendszeres napi tevékenységet közé tartozik. Ez szükségszerű volt, hogy a káros szenvedélyekről való leszokás mindezeket hozta magával, avagy pedig te akarsz valamit, és ezért nem álltál meg csak a káros szenvedélyekről való leszokásnál, ezért mentél tovább, nem álltál meg a böjtök kisebb fokán, hanem elmentél szinte a végsőkig, ezért vágtál bele gondolatilag is filozófiailag is, és a jogával tulajdonképpen fizikailag is egy másfajta kultúrában, hogy valamit akarsz azon kívül, hogy egészségesebben élni.
Hát az egészség, ahogy a szó is mondja, ez abszolút cél. Az egészség az azt jelenti, hogy az ember teljességben él. Most ez a teljesség, ez azt jelenti, hogy belül teljes emberként minden képességet kihasználva a lehetőségig, a végső lehetőségig, tehát a gondolkodás, az érzés, az intuíció, és amennyire lehetséges a praktikusság képességét is kifejleszteni magunkban. Na most, hát kijavítanálak, semmilyen ista nem vagyok, se buddhista, sem másféle ista, semmilyen izmushoz nem kötődöm.
Amit én nem is mondtam, csak hogy e felé eltolódott az érdeklődésed, de ha már közbe kellett szólnom, akkor hagyd tegyem meg azt is, ami kedves kötelességem a hallgatók felé, hogy elmondjam, hogy a mikrofonnál Csaplán Vilmos és Varga Imrével beszélgetek, költővel és rang nélküli természetgyógyásszal, életvédővel. Folytasd!
Szóval nem izmushoz kötődöm, nekem nem az ideológia fontos, nem a gondolatok, hanem a megvalósítás, ezeknek a megvalósítása. Most ennek az útja a jóga gyakorlás is, ami hát voltak éppen nagyon egyszerű, ugye nagyon egyszerű tudásra épül, arra, hogy ahhoz, hogy a világ kihívásait természetes módon fogadjuk, ahhoz dolgozni kell a tartásunkon, nagyon fontos a helyes tartás, a helyes külső tartás, aminek megvan a belső képe, a belső forrása. Tehát a külső tartás az mindig belülről ered. A helyes légzés, ugye a légzés, lélegzet, a lélek, nem véletlenül közös szótő. Most a légzés elhanyagolása a nyugati kultúrában, a nyugati kultúrákban, ez általánossá vált, és általánossá vált sajnos a lélektelenség is, mint olyan. Most ezek a jogának elemi tanulságai, és elemi tanulság az is, hogy a testen keresztül is el lehet jutni a teremtő erőnek a forrásához, hisz minden sejtünkben, minden szervünkben ott van, ott buzog a teremtő erőnek a forrása. Most a testi gyakorlatok tulajdonképpen azt célozzák, hogy ezt a forrást, ezt megtapasztaljuk, nem intellektuálisan, nem rágondolással értelmileg, hanem ahogy a tapasztalás minősége létezik. Tehát értelmileg, érzelmileg és hát akarva is a tapasztalást, a lelki képességeknek a teljessége legyen ez a tapasztalás. Úgyhogy minden, nálam minden e felé tart, és tudom azt is, hogy a gyakorlásnak csak akkor van értelme, ha ez visszacsatolódik az életbe, ha ez az életminőségét javítja, és ha megjavítja a világ és köztem lévő kapcsolatnak a minőségét.
Hogy képzeled a jövődet? Azon kívül, amit sejtek, mert minden ilyen utoljáró ember azt állítja magáról, hogy hát legalábbis örök életű lesz, de nagyon hosszú ideig fog élni. Biztos, hogy magad is ezt képzeled, hogy ezzel az életmóddal messze túlszárnyalod a tévejgő és helytelen életmódot folytató társaidnak az életkorát. Azt hiszem, ebben nem tévedek. És ezen kívül, hogy képzeled a jövődet? Hova lehet ezen az úton eljutni?
Most a jelenünkben benne van minden. Benne van a múlt is, minden tapasztalatával együtt, és a jövő is. Hát a jövő az néha csak hasonlat, képzelet, kép, de azért bennünk van, belőlünk fakad a jövő. Tehát a jövőt se képzelhetem máshogy, mint ahogy a jelenben élek. Ez néha mi tévedésünk, hogy azt mondjuk, hogy majd holnap. aki holnapra halaszt, az holnapról holnap utánra halaszt. Tehát mindig a jelenbe kell megfogni az idők teljességét, tehát a múltamat elfogadni, átvilágítani, szembenézni, és hát a jövő, ugye a vágyaimat, ennek a kiáradását is úgy irányítani, hogy ennek legyen jövője. Na most én az életet azt nem röfösen mérem. Tehát a hosszú életet ezt nem úgy képzelem el, hogy terjedelmes, ugye, hanem az élet hosszaságát én minőségileg értem. Tehát az élet hosszaság az minőség. Ugye Petőfi hát röfösen mérve rövid életet él, de ha az életének a minőségét nézzük, akkor irigylendően hosszú élete volt. Máig is tart. Na most máig is él Petőfi. Na most azt hiszem, hogy ez lenne nagyon fontos, hogyha a jelenben megérezzük az örökké valóságnak a kihívását, a minőségnek a kihívását, akkor a jelenünkben benne van a jövő is. Na most ez rengeteg felelősséget jelent, és néha a tudásnak egy másféle értelmezését, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva, mi a tudást általában ismeretek sorának tartjuk. Na most ráébredtem arra tanulmányaim és gyakorlataim során, hogy a tudásban többet jelent az alázat, az önismeret, a küzdelem, a szerénység, az egységélmény, a lemondani tudás, a nem ragaszkodás a dolgokhoz, többet jelent a tisztaság, a belső és a külső tisztaság is, említettél, a bőtök is, a koplalás is ennek a szolgálatába állítható, mert ha mi nem vagyunk tiszták, akkor a világ bármennyire tiszta bennünk összezavarodik.
Ez, amit te élsz, ez egy nagyon befelé orientált életstratégia. De biztosan van valami képed arról, hogy milyen világot kívánsz, milyen jövőt kívánsz, nem csak magadnak, hanem a többi embernek is. Biztos, hogy valamilyen módon hatni is akarsz, nem csak magadra, hanem másokra is. Igen?
Hát hogy ne akarnék hatni, hisz épp arról beszéltem, hogy az életmódom, a gyakorlataim mind azt célozzák, hogy a világ és köztem a válaszfalakat, az akadályokat megszüntessem. Tehát a látszata az, hogy én csak ülök és figyelem a légzésemet, de ez a légzésfigyelés sokszor elemibb belső változásokat teremthet, mint ugye az ember lótása, futása a városban, amiről azt szokták mondani, hogy jé, de tevékeny ember. Na most a tevékenységnek van nálunk valamiféle mítosza, sokszor az önmagunk elől való menekülést elnevezzük tevékenységnek, a lótást, futást, a tevést, vevést. Most azt hiszem, hogy a belsőnek is meg kell adni a szükséges táplálékot ahhoz, hogy ez kívül meglátszódjon. Hisz bármennyire is megváltozik körülöttünk a világ, ha mi belülről nem szenteljük meg az életet, nem teljesítjük ki az életet, akkor hiába várjuk a jövőt. A jövő az itt van, jelen van, a jövő olyan lesz, amilyennek most vagyunk.
Te ezt úgy képzeled, hogy te csak vagy, és egyre tökéletesebb vagy, és majd ettől a világ rád hajlik, alkalmazkodik hozzád, vagy valamilyen aktív hatást akarsz kifejteni mások irányában?
Hát van egy rang nélküli foglalkozásom, olykor-olykor a Magyar Nemzetbe glosszákat is írok, kis karcolatokat. Na most ezek általában életmódi dolgokkal, változásokkal, az élet minőségével foglalkoznak. Na most megjelent az egyik írásom, amiről nem is tudtam, hogy már közölték. Most kerülő úton jutott el hozzám, kiderült, hogy az Országos Dohányfüstmentes Egyesület elnöke elolvasta az írást, nagyon tetszett neki, és elküldte az országgyűlés elnökének, és az országgyűlés tagjainak is. Az írásnak a tengelye az volt, volt, hogy vajon lehet-e demokrata az, aki másnak nem enged levegőt, aki a másik orra alá odafüstöl. Vagy a demokrácia az tulajdonképpen kimerül a szavakban, szólamukban. Most furcsának találtam azt, hogy amikor Clinton eltiltja a dohányzást, kitiltja a dohányzókat a Fehérházból nálunk, az egyik parlamenti pszichológus arról panaszkodik, hogy egyre többen szoknak rá a dohányzásra a parlamentben. Most kérdem én, hogy aki önmagáért nem vállal felelősséget, az hogy vállalhat másokért felelősséget? Mit képvisel? A szabadság az az éremnek az egyik oldala, a másik oldala a felelősség. Most ha önmagunkkal szemben a magunk, az élet, az egy és egyetemes élet által ránk bízott életdarabkával szemben nem vagyunk felelősek, akkor nem képviselhetjük 1000, 2000 vagy több ezer ember életét, mert alaptalan, hiteltelen.
De mégis így van, hogy lehet
így
változtatni.
Van, így van, igen, ezeket el kell fogadni, szembe kell nézni a tényekkel. Na most ugye tudjuk azt, hogy milyen pusztítás történt az, annak a jelszónak a cégére alatt, hogy a múltat végképp eltörölni. Tehát a jövőnk, az jövőnk bonyodalmai azok a múltvesztésből, a hagyományok semmibevételéből is származnak. Hát ott lehet változtatni, hogy jó példákat adunk. A jó példának van közvetlen és közvetett hatása is. Tehát az életünket, azt a darabot, azt az életdarabot, ami bennünk van, azt jobbá tudjuk tenni. Meg tudjuk változtatni, át tudjuk alakítani bizonyos határokig. Most ha ezt megtesszük, akkor ennek kisugárzása van. Ez megmutatkozik a kapcsolatainkban, az emberi kapcsolatok minőségében megmutatkozhat. Élhetünk ugyanabban a szobában boldog emberként és szerencsétlenként. Attól függ, hogy milyen a belső állapotunk. Élhetünk ugyanabban az országban boldog emberként és szerencsétlen emberként. Most, ha a demokráciát nem szabadságként veszük, aminek a másik oldala a felelősség, hanem szabadosságként, afféle felszabadított rabszolgákként, vagy felszabadult rabszolgákként, akkor ez jövőtlen dolog. Gályarabok vagyunk. Gályarabok vagyunk, akiket majd valahol egy kikötőben ugye várnak a papok, akik megfizették a váltságdíjat, de hát húzzuk az evezőket, és nem tudjuk, hogy hol a kikötő. Most az egyetlen út, amit nem lehet kikerülni, az, hogy a teljességképet hát komolyan vesszük, és a teljességbe beletartozik a belső is, és a külső is, a természet, az emberi természet, és a külső természet figyelembevétele. És azt hiszem, hogy az igazi ismeret, az igazi tudomány, a tudás az nem különbözik attól, ami minden vallási törekvés, misztikának a célja, tulajdonképpen a nem ártás, vagy ahogy a kereszténység nevezi, a szeretet. Én a politikát azt avult dolognak tartom, mint olyat, egy maradványnak a régi világból, és úgy érzem, hogyha ténylegesen új eget és új földet akarunk, akkor ott a politika az meg fog szűnni, mint ilyen.
Mi lesz helyette?
Egy kis kerülőúttal közeledem. Ha nagyot kerülök, akkor figyelmeztes. Úgy vélem, hogy a politikai pártok stratégiája az, hogy a másik párt a bűnös. Mi jól csináljuk, ők azok, akik ezt, meg azt, meg amazt nem jól csinálják. Na most ez nagyon veszélyes dolog, mert mindannyian bűnösök vagyunk tulajdonképpen. Ez egyetemes dolog, hogy semmelyikünk se tökéletes. Na most ezt se személyként, se pártként, közösségként nem szabadna odáig jutni, hogy a másik ember, a másik közösség, a másik párt a bűnös, mi nem. Mi ugye nem. Na most ez hamisság, hazugság, ami mint minden hazugság, hát nagyon veszélyes. Most Hát itt a, hogy is mondjam, a részérdekek fölé kéne valahol kerülnünk, és ez a részérdekek fölé kerülés, ez persze, hogy nem megy küzdelem híján, harc híján, de most a harcnak belül kell megtörténnie az emberben, befelé valahol belül kéne megtapasztalnunk azt az egységélményt, amiben a részérdekek elférnek. Tehát, ha ezt nem is lehet előírni, mert minden előírás szabadságkorlátozás, de én nagyon javasolnám azt, hogy meditációs tapasztalatokat adni az országgyűlési képviselőknek, talán kevesebb lenne a visszájkodás, kevesebb lenne a dohányzás, észszerűbben élnének, egészségesebben élnének, ami a világban már régi dolog, az ENSZ-nek spirituális mesterei vannak például.
A Szabad Európa Rádió 1993. július 4-én sugárzott műsorát hallották. Varga Imre költővel és természetgyógyásszal Csaplár Vilmos beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.